Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy frissülget a Kressz, és várhatóan 2026-tól bevezetik az új Kressz, legalábbis Kressz professzor ezt mondta, ezt jósolta. De közben változnak egyéb szabályok is, például van most egy olyan kormányzati terv, hogy a bukósisakon kívül más védő felszereléseket is kötelezővé tegyenek a motorosok számára. Ez közben kérdezem Zács Dánielt, aki a Telex újságírója, szerkesztője és újságírója, aki ezzel a témával behatóan foglalkozott, hogy ez is a Kressz módosításnak a része? Szervusz, Dani!
Jó nap! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is. Alapvetően Kressz reformként szoktuk emlegetni ezt az átfogó jogszabály módosítás előkészítő folyamatot, amely a közlekedéssel kapcsolatos más szabályokat is érintheti. Tehát ebben a tekintetben, amiben a köznyelv formuláját használjuk, igen, ez is a Kressz reform része lehet, de ez még nem egy eldöntött terv, csak foglalkozik azzal egy munkacsoport, az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet által létrehozott munkacsoport, hogy milyen előnyökkel járhatna az, hogyha a bukósisakon kívül más védőfelszereléseket is kötelezővé tennének a nagy motorok használói számára, tehát a segédmotorkerékpárok használóit ez a változás nem érinti.
Tehát a robogót például nem érinti.
Hát a robogót és a váltós 50 köbcentinél nem nagyobb hengeres tartalmú segédmotor, tehát a nem rendszámos motorokat így talán egyszerűbb. Ugyanakkor az, hogy pontosan milyen védőfelszerelés válhat kötelezővé, ez szintén nem eldöntött tény, ugyanakkor vannak olyan nemzetközi példák, amelyekből kiindulhat ez a változtatás, de egyébként nem is kell messze menni, mert Magyarországon a motorkerékpáros tanfolyamokon és gyakorlati vizsgákon már régóta kötelező a védőfelszerelés használata, tehát a protektorokkal ellátott kabáté, a zárt cipőjé, a kesztyűjé, motoros kesztyűjé, és természetesen, ahogy mondtuk, a bukósisaké is. Tehát tulajdonképpen ez lehet ennek a változtatásnak az iránya.
És az oka?
Hát az oka nagyon egyértelmű. Ugye azzal kapcsolatban senkinek nincsenek dilemmái, hogy milyen mértékben csökkenti egy halálos kimenetelű közlekedési baleset kockázatát az, hogyha valaki bukósisakban vezet motorkerékpárt, de egyébként segédmotort is. Ez egy Egyesült Államokbeli kutatás szerint nagyjából 69%-os kockázatcsökkentést jelent önmagában a sisak. Ugyanakkor az emberi test sérülékeny, azokkal az ütésekkel és azokkal az egyéb sérülésveszélyekkel szemben, amelyeket egy motoros baleset okozhat, kifejezetten sérülékeny. Nagy a sebesség, nagy a mozgási energia, ott van a többi jármű, az útmenti tereptárgyak, mondok egy példát, amitől a szalagkorláttól, amitől a motorkerékpárosok zöme azért tart, mert a motor elcsúszásakor nagyon-nagyon sok baleset végződik halállal, kifejezetten azért, mert a motoros becsúszik a szalagkorlát alá, és annak valamely tartóoszlopa olyan sérüléseket okoz, amelyeket nem él túl.
Hát igen, meg maga a szalagkorlát éle pengeként működhet, illetve egy rosszul rögzített szalagkorlát pedig törként gyakorlatilag, tehát hogy...
És éppen ezért a Magyar Közút ZRT, ugye a legtöbb magyarországi közút kezelője számos olyan módosítást hajt végre az ország különböző motoros balesetek szempontjából érintett szakaszán, amelyekkel alácsúszásgátló elemeket szerelnek a szalagkorlátokra, éppen azért, hogy elcsúszó motorosok ne kerüljenek a korlát alá. De visszatérve a védőfelszerelésekre, a legklasszikusabb eset, amikor egyszerűen csak elcsúszik a motoros, mert például túl nagy sebességgel megy be egy kanyarba, mert például későn fékez, esetleg nem tudja, hogy kell a kanyar íven tartani a motort, és ezen a módon tehát mondjuk relatív gyorshajtást követel, mert bár nem lépi át a megengedett sebességhatárt az adott szakaszon, nem tudja bevenni a kanyart a motorral, és lesodródik az útról. Az egyszerű elcsúszásokból is nagyon-nagyon komoly sérülések származhatnak, és az utcai ruha az nem véd megfelelően. ezekkel a minimum hámsérlésekkel, súlyosabb esetben súlyos égési sérlésekkel szemben, amelyeket ilyenkor a motorosok elszenvedhetnek, de természetesen a végtagsérlések kockázata ugyanilyen nagy. A kezünk, a lábunk, illetve hát a térdünk, testhajlataink ugyanígy kivannak ezeknek a sérléseknek téve. És hát ennek a változtatásnak az előképe az is, hogy az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon jelentősen fejlődött a védőfelszerelések ipara, a motorkerékpáros iparága kombelül.
Igen, ez is eszembe jutott, nem egy lobby erő nyomta ezt a dolgot, vagy nyomja ezt a dolgot?
Nem zárnám ki, de nem tudok ilyen lobby tevékenységről. Alapvetően a józan ész is amellett szól, hogy a motorosok viseljenek fokozottan védőfelszerelést a sisakon kívül. Én 24 éve motorozom nagyjából minden nap. Látom, hogy nagyon eltérőek a szokások ezzel kapcsolatban. A baleset kimenetelét a felsorolt okok miatt érdemben befolyásolja, és nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogyan volt felöltözve a motoros. Nyilván a baleset sok-sok-sok-sok egyéb tényezőjén kívül. Tehát, hogyha tehetünk valamit azért, hogy a sérülések súlyosságát, vagy ezek kockázatát csökkentsük, azzal, hogy jobban felöltözünk, mint pusztán egy bukósisak viselése, akkor szerintem ezt egyébként a józan belátás alapján is érdemes megtennünk.
Hát igen, látni olyan motorosokat néha-néha, akik egyszer inkben, de lehet, hogy még az is begombolva, rövid nadrágban motoroznak, tehát hát, tényleg rossz néz, illetve jó néz, mert látványos, de rossz belegondolni, hogyha csak megpattan hát valami, egy kövön megpattan, tehát nem is kell, hogy ő legyen a hibás, hogy nem. Igen. Ugye szokták mondani, hogy a cikket talán te is úgy kezded, nem, hogy nem ő dobja el a vasat, hanem a vas dobja el őt, ugye?
Igen, ez egy konkrét baleseti példával indítom a cikket, ezt egy motoros vlogger alaposan feldolgozott és dokumentált balesetéből merítem, őt Fodor Donátnak, Dodornak hívják, ezt nagyon-nagyon sokan ismerik. Egy nagyon régóta sportos stílusban motorozó vlogger, megosztó figura egyébként, ezt ő is tudja, de kanyarodás képzés néven oktatást tart motorosoknak sok-sok éve, hogy a tapasztalatait átadja, és legalább azon a módon csökkenjen a balesetek kockázata, ami mondjuk a vezetés technikai részét illeti. De hát a motorosoknak azt mindig figyelembe kell venniük, hogy ők a közlekedés kifejezetten sérülékeny résztvevői közé tartoznak. Ezt a sérülékenységet ezt csökkentik a műszaki fejlesztések, tehát az, hogy mondjuk a motorkerékpárok, az új motorkerékpárok zömén most már kötelező az ABS, a blokkolásgátlós fékrendszer, tehát a motor irányítható marad, nem csúszik meg, nem blokkol a kereke, szélsőséges helyzetben is.
Hát igen, hogy első kereket behúzzuk, akkor nem bucskázunk át saját magunkon a motorral együtt.
Így van, így van, tehát ez a technológia már nagyon sokak számára elérhetővé vált. Magyarországon egyébként olyan évi 1200-2300 motorkerékpáros baleset történik, és ezek közül olyan 50-60 végződik halállal. Ez arányában egy egészen magas szám egyébként, kifejezi a probléma nagyságát. Ugyanakkor a motoros balesetek egy igen nagy hányadát, úgy emlékszem, hogy több mint harmadát nem a motoros okozza, hanem egy másik közlekedő, mert a motoros észlelhetősége is befolyásolja a közlekedés biztonságot. Ugye kicsi felületünket mutatjuk magunk a szembejövő autósnak, vagy akár aki valamilyen velünk azonos irányban közlekedik. Ezért aztán mondjuk a motoros felszerelés, a motoros védőöltözet arra is szolgálhat, hogy láthatóbbá váljunk túl azon, hogy nyilván a motor ki kell világítani. A motoros ruhák jelentős része, nem az összes, de jelentős részük fényvisszaverő elemekkel is el van látva, tehát ez is egy érv emellett. És egyébként a megfelelő védelmet nyújtó, tehát az európai előírásokat teljesítő motoros ruházat beszerzési ára az most már nem annyira veszélyes, nyilván lehet akár 1 millió forintért is öltözködni, de a kerülvédelmet biztosító hétköznapi viseletként is mozható motoros ruházat, mondjuk a teljes szett azért 100 000 forintnál nem drágább, és hát sok évig használható.
Igen, tehát most kicsit így elgondolkodtam itt a beszélgetésünk közben, hogy hát egyfelől a motoros magánügye is lehetne, hogy ő mennyire védi meg magát, de hát hogyha már utána sérül, akkor ugye ott már mondjuk az egészségügyi rendszerbe kell bekapcsolódnia, tehát nyilvánvalóan hát annak iszonyatos költségei vannak, hogyha valaki mezítláb, vagy nem mezítláb, hanem fedetlen térdel csúszik 50 métert az aszfalton. Igen. Tehát akkor annak azért van egy egészségügyi ellátó rendszer terhelő költsége. Itt persze ki lehetne mondani azt, hogy oké, ha te így okoztál balesetet, akkor utána fizessél 3.824.000 forintot a CT-ért, a műtétért, meg mindenért. Na most még ezt ki lehetne mondani adott esetben, de akkor itt meg bekapcsol az, hogy az egésznek van egy ilyen jellegű hatása is, illetve lehet következménye, mint ami a biztonsági öv használatának is. Tehát, hogyha főleg annak tekintetében, amit mondtál, hogy nagyon sok balesetet nem is a motorkerékpáros okoz, tehát, hogy akkor az okozó félre lesújtó szigor legyen ezáltal esetleg enyhébb, mert nyilvánvalóan más az elbírálás, hogyha ő halálos balesetet okozott, vagy nem. Tehát jól gondolom, tehát kicsit ez az a paralel, mint a biztonsági öv használata a személygépkocsiban.
Igen, de ez egy veszélyes irány, mert mondjuk ebben az esetben azt is megtehetnénk, ebben az utopisztikus esetben még egyszer mondom, hogy a felelősség egy része abból adódik egy autó közlekedési balesetben, hogy a vétlen fél milyen korú és milyen biztonsági szinten álló autóban ült, mert az ő sérülései pedig ettől fognak nagy mértékben függeni. Tehát a motorkerékpárosnak a karosszériája az a védőöltözet. Én azt mondom, hogy egyfajta ilyen társadalmi szintű felelősségnek kellene kialakulnia.
Hát akkor pont én is ezt mondom, pont, tehát mint a biztonsági öv használatával.
Így van. Egyébként az összes ilyen biztonsági fejlesztésnek van kényelmi tényezője is. A motorkerékpáros felszerelések kötelező vétételét ellenzők érve az, egyébként ez egy megszívlelendő érv, hogy a motoros ruházat az nem mindig kényelmes. Tehát a védelmi szint az nagyon sok esetben szoros összefüggésben áll a kényelemmel, nem mindig az a legkényelmesebb, ami a legjobban véd. Mondjuk extremitást említve, nyáron egy részes magas szintű védelemmel ellátott motoros bőrruha, az bizony olyan-olyan meleg lehet, hogy az ember alacsony sebességnél úgy érzi, hogy azért veszíti el a koncentrációs képességét motorkerékpárosként, mert végtelenül kiszárad és túl melegszik a ruhájában. Csak hát a helyzet az, hogy nagyon-nagyon sokféle öltözék létezik, van megfelelő szellőzést nyújtó textil öltözék is, nagyon komoly a textilipar fejlődése ebben a tekintetben, és ezek ugye szintetikus szálban szálló, sokszor aramid erősítésű ruhák, sőt van motoros farmer nadrág is védőbetétekkel, csípő és térdvédőbetétel ellátva.
Láttam múltkor.
Amely nagyon-nagyon
jól is nézett ki.
Igen, tehát én azt mondanám, hogy ha kötelezővé teszik a motoros védőfelszereléseket a sisakon felül, azon kívül, akkor igen, ez pluszköltséget fog jelenteni azoknak, akik erre eddig nem költöttek, viszont nem nehéz elképzelni azt a helyzetet, amikor ezekre a védőfelszerelésekre, és nem csak az időjárással szembeni védelmükre, ezt ugye nem említettük, nem csak erre van szükség, hanem effektív a baleset sérülésekre szembeni védelmükre szükség van, akkor ez vastagon megtérül ez a befektetett összeg, mert mondjuk nem várunk munkaképtelenni 1-2-3-4-5-6 hónapra. Ugye a Telexen megjelent cikkemben megszólaltattam egy miskolci baleseti sebészt, aki a Mátrában és a Bükkben történő motoros balesetek sérültjeivel nagyon gyakran találkozik, egyébként maga is motorozik évtizedek óta, és ismeri az összes pro és kontra érvet, de a helyzet az, hogy ő is azt igazolta vissza, hogy akár egy késsérülés is olyan súlyos lehet adott esetben, hogy az ember hónapokig úgy lábadozik, hogy közben újabb helyreállító műtéteken kell részt vennie, mert amikor egyszerűen csak elcsúszunk a motorral nem nagy sebességgel, akkor először önkéntelenül általában letesszük a kezünket, és a kéz ízületei és maga a kéz hám rétege, a bőre, az nagyon nagy sérülékeny. Ezért tudunk finom mozdulatokat tenni, tapintani, érzékelni, de hát egy motoros balesetben éppenséggel azt okozza, hogy a kezünk az nagyon, nagyon súlyosan megsérülhet.
És a kézsérülés egy nagyon fontos, nagyon nagy probléma a kézsérülés. Egyébként nekem ezt egy baleseti sebész mondta, hogy a kézsérüléseket sokszor előre veszik a protokoll szerint a baleseti sebészeteken, mert az egy nagyon nehéz, könnyen elfertőződő, tehát nagyon nehéz ügy. Tehát, hogy...
Hogy
a kezünk mi mindenre jó, ugye? Tehát...
Így van, az élethányféle területén nélkülözhetetlen a működőképes kezünk. Tehát azt mondom, hogy ezen a ponton felsoroltuk az összes logikus érvet, és a helyzet az, hogy az összes tájat védő egyéb védőfelszerelésekkel kapcsolatban is felhozhatóak nagyon hasonló érvek. Franciaországban és Belgiumban egyébként ezek azok az országok például, amelyekben az EU-n belül nem csak a bukós is a kötelező, de nem mondhatnám, hogy Európa szerte általános, hogy a sisakon kívül mást is előírnak.
Na igen, pont azt akartam, hogy akkor ez nem egy EU-s szabályozáshoz való alkalmazkodás, hanem valakinek kipattant ez a fejéből, és nem baj.
Hát a pressreformnak nevezett átfogó folyamat része, hogy a közlekedés sérülékenyebb résztvevői ennek a fokozott védelmére is figyeljenek, ugyanígy egyébként a gyalogosokat érintő, gyalogos közlekedést érintő szabályok átdolgozásán is dolgoznak ezek a munkacsoportok, és a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályok átdolgozásán is. Tehát az, hogy ezek a közlekedők, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mi, mert mindannyian gyaloglunk, sokan kerékpározunk és sokan motorozunk is, láthatóbbá, védettebbé váljunk, az egy minimum két évű folyamat, egyrészt nyilván a többi közlekedőnek is időben kell minket észlelnie, és szabályosan kell közlekednie, de nekünk is, és hát érdemben tehetünk azért, hogy a kockázatokat csökkentsük. Az utóbbi egy-két tíz év, vagy 10-20 év vívmánya például a légzsákos kabát, illetve mellény, amely szintén motoros védőfelszerelés, ez most még drága, de az egy olyan körkörös védelmet nyújt a traumatikus sérülésekkel szemben, egy elesés során, amihez hasonló szintű védelemre korábban nem igazán volt példa a motorozás történetében. Tehát abban a korban vagyunk, amikor a kínálati oldalon már abszolút nincsenek, hogy mondjam, betöltetlen rések, és ezért aztán szerintem érdemes onnan elszakadni, hogy ha nem fázok a motoron, akkor nem fázom a motoron, akkor tulajdonképpen védve vagyok, és mehetünk is, hiszen felvettem a sisakot.
És az a lényeg, amit mondtál, hogy mindenre van megoldás, tehát a nyári melegre is, a téli hidegre is, hogyha, tehát hogy mindenre van megoldás.
Arra is van megoldás, hogy utcai terű viseletet hordjak motorosként, ne tűnjek motorversenyzőnek, hobbi motorosnak vagy motoros futárnak, amikor megérkezem az öltönyös munkahelyemre, de kellően védve legyek, mert van olyan motoros felszerelés gyártó, talán több is, de egy biztosan, amely utcai szabású, ám motoros védelmet nyújtó, motorosoknak védelmet nyújtó ruhák egészen nagy kollekcióját készíti.
Dani, köszönöm szépen! Nagyon köszi az összefoglalót. Ja, bocsánat, mikor lehet ebből valóság? Tehát mikor... Tehát ez ugyanúgy a Kresszel halad akkor, ugye? Tehát,
igen. Jó. Igen, én úgy tudom, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetések köre egyre szélesedik, tehát egyre több irányból vonnak be szakértőket. A aktív a motorozók, motoros közösségek oldaláról is természetesen. És aztán, hogy ebből mikor lesz valóság, illetve lesz-e belőle a jogszabálymódosítás, ez még nem eldöntött tény az én információim szerint. Nyilván követjük ezt az irányt is, a Kressz és egyéb szabályokat érintő reform folyamat egyéb irányai mellett, és a Telexen beszámolunk a fejleményekről további cikkekben.
Köszönöm szépen! Zász Dánielt, a Telex újságíróját, szerkesztőjét hallották. És pörduljünk tovább, most egy kicsit foglalkozunk a használt autókkal, nem is kicsit, hanem tulajdonképpen a műsor hátra lévő részével. A használt autó kereskedelem, használt autó vásárlást ugye két részre érdemes osztani. Az egyik az, hogy itt Magyarországon belül mathatunk és keresünk valamit, a másik pedig az, hogy behozunk valamit külföldről, vagy mi magunk, vagy megbízunk egy szakembert, vagy hát ez ne per szó nem szép annyira, de vagy valakitől veszünk, aki külföldről hozott be. Most kezdjük azzal, hogy itt Magyarországon belül keresünk valamit, ezzel kapcsolatban vannak jó hírei Szörényi Andrásnak, aki ezt a témát sokszor és áthatóan kutatja, aki a vezes.hu újságírója. Szervusz, András!
Szervusz!
Szóval vannak jó hírei? Mert
igen,
ezt csak azért mondom így, mert azért amikor például veled beszéltünk a koronavírus járvány alatt egyébként az én nappalimban, ugye, mert mi akkor egy házban laktunk, akkor de szép idők is voltak azok, illetve hát mondjuk csak egy pár mozzanata, de mindegy, hogy akkor nagyon lementek az árak, és azt mondtad akkor, hogy most érdemes autót vásárolni, de aztán az megszűnt, sőt, elég év az egekbe szöktek a használt autó árak is, talán követve az új autóárakat. Most mi a helyzet? És most, ha tényleg tiéd a szó.
Igen, hát amikor az új autókból hiány lett, akkor a friss használt autók Tehát az új autók árnövekedése magával vitte a friss használt autókat, azok magukkal vitték a lejjebb lévő kategóriákat, és a végén az ember azt tapasztalta, hogy az az autó, ami 3-500 ezer forintba került, hogy éppen csak guruljon kategória, az hirtelen 1 millió forintba került, ami volt addig 1 millió, abból lett 2-2,5 millió, és így tovább. Tehát brutális ár emelkedésen mentek át a használt autók, de részben a az adatsorokat követve itt a jó autóknak voltak erről hozzánk eljutatott adatai, illetve kereskedőkkel is beszélve, de erőteljesen látszik, hogy 2022 vége, 2023 első negyedéve óta inkább már lefelé mennek az árak, tehát az az extrém kiugrás, ami akkor volt, az mostanra azért már sokat szeridult, amit egyébként azok is látnak, akik bizonyos típusokat rajongóként követnek a hahús hirdetéseket, bújva nézik véleresre a szemüket a családalvás idejében különböző kocsikról álmodozva, tehát tényleg szeridultak az árak Magyarországon.
Van ez a félmilliós kategória, mondjuk így, tehát hogy valamivel így menjek A-ból B-be, kicsit zörögve, kicsit csörögve, esetleg egy picit füstölögve, hogy ezzel kapcsolatban mik a hírek? Tehát ebben a kategóriában. Tehát menjünk így kategóriánként, illetve meddig érdemes Magyarországon kutatni? Tehát mi az a felső határ? Akár árban, akár kategóriában, szegmensben. Tehát akkor kezdjük
adóról. Nehéz ügy lesz, mert pont a legolcsóbb autók, hiszen az embereknek az alapvető mobilitását ott, ahol ezt a tömegközlekedés bármilyen okból nem képes biztosítani, például mert az ember nem Budapesten belül lakik, ahol roller biciklit és tömegközlekedési támaszpontokat nagy számban talál. Tehát pont a legolcsóbb kategóriában nem mentek lejjebb az árak, tehát ott továbbra is viszonylag magas az a beszálló szint, ami egy már működőképes autóért, amit ki kell fizetni, tehát ott nincs jellemzően árcsökkenés. Ahol nagyobb az esés, az elsősorban a villanyautók között, ezek viszont ugye nagy értékű autók, tehát mondjuk egy nem tudom, Renault Zoe, vagy egy Nissan Leaf átlagára is most ilyen 5-6-7 millió forint még mindig. Ezek jelentősen csökkentek, ugyanígy a Teslák, és egyébként nemrég jött ki erről a használtautó.hu-nak a statisztikája, tehát mondjuk egy 20 milliós, 21-2 milliós autó az idén átlagosan megkerülhet 17-18 millióba is, de ugye ez a magas árkategóriát érinti, pont az olcsók az ilyen fél 1 millió forintos kategóriában ott már azért nem nagyon esnek az árak, mert ennyie, vagy akár 2-2,5 millió forintja viszonylag sok embernek van autóra, és ez lett az a beszálló szint, ami alatt hát üzemképes kocsit, amire nem kell hirtelen nagyon sokat költeni, mondjuk az első egy évben, nagyon nehéz venni.
Tehát tulajdonképpen most mi befolyásolja a piacot? Tehát mitől csökkennek az árak, hogy nyilván a kereslet csökkent, vagy az emberek inkább új autót vesznek, azt se hiszem.
A költési kedve, az biztos, hogy benne van abban. Ugye eleve a használt autópiac az úgy tavasszal megélénkül, nyáron megint esik össze, megint megy egy ideig, ameddig meg jó az idő. Hogyha valaki a használt autót szeretne venni, akkor én annak abszolút a január-február időszakot ajánlom, amikor a karácsonyi kiköltekezés után már az emberek nagyon csekély százaléka az, aki használt autóra tud, vagy hajlandó költeni január-februárban, tehát venni télen érdemes, eladni pedig tavasszal, nyáron, vagy esetleg ősz elején. Tehát most kezdünk kimenni ugye a rosszabb idővel, abból az időszakból, amikor nagyobb tömegek szívesen járnak használt autót nézegetni. Bármilyen röhelyes is, nem csak a kabriókára megy le így ősszel, hanem tényleg az emberek nehezebben utaznak nagyobb távolságra, kevesebb ajánlat érkezik, könnyebben engednek az eladók, amennyiben el kell adniuk azt a kocsit. Tehát igazából most így a vevőknek jön el a korszaka a következő 4-5 hónapban, vagy akár fél évben, és akkor utána tavasztól pedig megint az eladóknak lesz jobb dolga, amikor növekszik az érdeklődés. Ezek persze nem statisztikailag visszaigazolható, 10%-kal kos adatokkal megindokolható trendek, de ezért általában ez szokott lenni, hogy decemberben, januárban kevesebben mennek kocsit nézni, februárban, mint tavasszal.
Tehát, hogyha valakinek nem iszonyatosan sürgős eladni, akkor azt tartsa meg, akinek pedig inkább tavasszal jönne meg a kedve, az meg gondolkodjon el, hogy esetleg vegyen most.
Igen, hát az eladást azt akkor jól lenne még ugye októberben lehet tudni, mielőtt jön a tél. Lehetőség szerint, aki megvenni szeretne, az meg szerintem várakozzék. Most. Mondjuk nyilván Magyarországon nagyon sok családban akkor lesz eladó a használt autó, amikor már vállalhatatlan költéseket igényel, és ezt pontosan tudják, a szegény vevők meg nem pontosan. Tehát pont emiatt viszont minél minél, hogy is mondjam, csekélyebb összegű, vagy csekélyebb áruértékű használt autót keres az ember, annál inkább érdemes azt esetleg nyugaton megnéző, vagy nyugatról behozott használt autót vásárolni, és minél inkább egy jó karban tartott, friss, korszerű, modern használt autót keresünk, annál inkább versenyképes a hazai kínálat a nyugatról behozottakkal szemben.
Hmm. Értem, de elindulnéd, de ezt majd akkor úgyis majd az utána következő szakértővel is átbeszéljük, de tehát elindul egy olcsóbb autó, nem éri meg, hanem hogyha valaki már behozta azt, akkor arra esetleg lecsapni.
Hát meg kell nézni igazából, hogy nyugaton, hogy mennek. Sokszor azért, amiket a vilhaben.at-n, vagy a mobile.de-n, vagy egyéb IBS használható kereskedelmi felületeken találunk, itt ugye nagyon bizonytalan, hogy milyen kocsi van pontosan mögötte, tehát azért itt is kidomborodnak sokszor az előnyök, és hát arról nem beszél, hogy a magyar kormány ugye arról volt szó, hogy aki nem tudja 300 forint alatt tartani az euró árfolyamát, vagy a 300 forint per euró alatt tartani az árfolyamot, az a kormány megbukott, tehát nem tudom a 400-ra mit mondjunk, ahol ez már évek óta megragadt, tehát ilyen árfolyammal azért nyugatról is nehéz használt autót behozni, úgyhogy értelmes ár is legyen rajta. Persze vannak olyan típusok, ahol ez van. Mondjuk pont a Dacia-kért nem érdemes külföldre menni. Uh-huh. Ez jól látszik a behozatali adatokból is.
Meg hát a jó autókat ott is elviszik. Tehát a jó autók nem ránk várnak 1000 kilométerről.
Nem. Tehát olyan nincs, hogy valaki nagyon szeretné eladni egy magyar magánembernek, vagy kereskedőnek a
kivállalatot,
zseniálisan karban tartott használt autóját, csak azért, hogy ő nagyot fogjon rajta, vagy sokkal vagy jobban jusson hozzá. Tehát ha bárki nyugatra elindul, akkor az ne egy autóért menjen, hanem 4-5 ér.
Na jó.
Tényleg próbáljon meg egy útvonalra több kocsit felfűzni, és akkor úgy mendegélni, akkor, és csak akkor vágjon neki, hogyha itthon már körülnézett, és tényleg nem volt olyan autó, amit ő szeretne, amit kinézett, vagy ami anyagilag belefér.
Na ne spoilerezzük a következő beszélgetést most tovább. Mi az, ami egyébként itthonról általában hiányzik?
Hát amiben általában hiány szokott lenni, az a új autó értékesítések visszafogottsága miatt fiatal, jó minőségű használt autó.
Ja, mindegy, de szépen fogalmazta, az új autók értékesítésének visszafogottsága miatt, tehát magyarán az új autó eladások a béka segge alatt vannak konkrétan, ugye?
Hát ezt mondjuk pont az idei statisztikák nem ezt mutatják, most pont megnéztem az első 9 hónapra 7,3%-kal bővültek az értékesítések.
Jó, de mihez képest? Bocsánat, a majdnem nullához képest, nem? Tehát eléggé rosszul áll. Hát tavaly, bocsánat, tavaly az EU-ban az egyetlen volt a magyar piac, az Európai Unió országain belül, ahol még mindig csökkent a piac, már mindenhol elindult fölfelé. De akkor most nálunk
igen,
is elindult.
Igen, tehát ez egy visszafogott szint, ahol mi növekedni tudunk, és ugye Magyarországon az új autó eladásokról az a nagy helyzet, hogy nagyon sok ebből nyugaton landol egy forgalomba helyezés, majd forgalommal való kivonás után, ezekből nem lesz itt a használt autó. Most pont beszélgettem egy használt autó értékesítővel, aki szerint minden új autó csak arra jó, hogy legyen belőle használt autó, és ő eladhassa, illetve az ügyfelei megvásárolhassák, uh-huh. Ez az új autóknak a éltető oka. Nyilván ez ennél azért persze bonyolultabb, de ettől függetlenül a magyarországi forgalomba helyezett, Magyarországon forgalomba helyezett autók jelentős része nem marad itthon, márkánként változó az arány, de azért amikor azt látod, hogy mondjuk 100 ugyanolyan alsó középkategóriás kombit forgalomba helyez egy flottakezelő, és erről nincsen dicső sajtóközlemény, hogy mekkora flotta sikert ért el egy márka, akkor valószínűleg ezek is mennek nyugatra.
Ez a reexportnak hívott esemény sorozat, ugye? Tehát amikor megveszi egy külföldi, azért Magyarországon, mert itthon, tehát Magyarországon nagyon magasak az Európai Unió legtöbb államához képest a terhek az új autó vásárláson, tehát az adóterhek, meg az illetékek, meg minden. És emiatt az autó nettó ára jelentősen olcsóbb, ugye? Mert ugye igen, azt hiszem, hogy az EU-ban nem a fogyasztói ár 5%-ot térhet el az EU-n belül. Jól tudom.
Itt Magyarországon, mivel mi nem vagyunk egy különösebben fizetőképes piac, azért nagyon sokáig voltak ilyen speciális, relatíve nyomott árak a magyar piac számára. Ez már egyébként a válság alatt, illetve a Covid válság alatt megváltozott, de nagyon sokáig itthon alacsonyabb volt az autóknak a nettó ára, hiszen nem túl fizetőképes a piac, plusz 27%-ra emelte ugye az Orbán kormány egy korábbi felállásában az áfát. Tehát emiatt nagyon-nagyon magas az általános forgalmi adó, ami rakódik a kocsik árára. És ez a viszonylag csekély belépő árral és a magas áfával azt eredményezte, hogy aki ezt a 27%-ot visszakapja, és az itteni jó árakkal meg tudja venni és kivinni az autót, az nagyon jó biznisz csinál, akár fél évet, vagy fél három évet kölcsönzében futott autókat is tök jól lehetett így exportálni jelentős haszonkulcssal.
Ennek gondolom egyébként magák az autójárak nem annyira örülnek, mert akkor itt olcsóbban kell eladniuk ugyanazt az autót, amit Németországban drágában el tudnak adni.
Mondjuk. Igen, aztán végül az autógyárak erre a tekintetben reagáltak a covidos hiány idején, hogy megszűntek ezek a kedvezményes árak, azt mondták, hogy ahol nagyobb profittal át tudom adni azt a keveset, azt oda fogom vinni, ezért ugye Magyarországon végképp nehéz volt az ellátás. De másik az, hogy ugye azokat az autókat gyártották le a chip hiány, meg egyéb alkatrész hiányos korszakokban, ami nagyobb a profit. Tehát volt egy nagy terepjáród, amit be kellett X chip, meg volt egy kis autód, amiben fel annyi chip kellett, akkor inkább a két kicsi helyett az egy nagyot gyártották le, mert azon magasabb a profit. Tehát igazából emiatt is volt pont a kompakt és megfizethető autókból nehéz az ellátás, mert egy nagy terepjáron arányaiban nem sokkal bonyolultabb technika, nem kellett hozzá sokkal több alkatrész, de sokkal nagyobb rajta a profit, hát akkor óhatatlanul az a bevővel kevesebbet az autójára.
Igen, nem jótékonysági szervezetek az autógyárak, lássuk be, tehát ugye profitorientáció.
Vastagon nem, igen, nekik is vannak ugye kényszereik, negyedéves riportjaik, tőzsdei cégek ezek általában, tehát részvényesek ott is éhesek.
Tehát visszatérve még egyszer egy rövid összefoglalás kedvéért a Magyarországon belüli használt piacra, tehát most érdemes vásárolni, illetve most vagy egy kicsit még később, mint november, akár december, vásárolni körültekintéssel, mert így a szavaid közül kihallom, hogy azért a minőség az nem ugrott meg őrületesen fölfelé.
Tehát, hogy... Bocsánat, ez arra vonatkozik, hogy minél alacsonyabb kategóriában gondolkodunk, annál nagyobb a különbség az itthoni autók karbantartottsága, a műszaki színvonala megkímélettsége és a nyugatról hasonló költsége behozható között a friss, pár éves
autók. De miért ez habitus, hogy mi nem vigyázunk úgy az autóra, mint...
Én habitusnak is gondolnám, tehát azért elég Magyarországon gyárva, ha összetörik egy autó, akkor a biztosító megajánlja rá egy javítási díjat, ami a reális díjnak mondjuk nagyjából szerintem a felején, ezt tapasztalom így a baráti családi körben látva ezeket a megajánlott összegeket, és egy csomó ember azt mondja, hogy hát inkább nem csináltatom meg, elrakom azt a 80-200 000 forintot, 300-500-at, mikor mennyit, aztán majd lesz valami a kocsival. Ha megcsináltatja, akkor is ugye sokkal rosszabb minőségben tákolva. Nyugaton azért ez nem jellemző, és hát ott az embereknek egyszerűen magasabb jövedelmi színvonalra könnyebb az autókarban tartására is áldozni. Egy belga vagy holland vizsgáztató bázison nehezebb azt megoldani, hogy a te autódat jó indulattal kezelve átsegítse valaki.
Értem.
Két szép szemedér akár. Igen. Mondjuk ez Magyarországon ment nagyon sokáig, ez egyébként Magyarországon is rengeteget tisztult, és sokkal...
Hát erre ráugrottak, itt az elmúlt években hallottunk híreket, hogy milyen kenőpénzek, meg most bekamerázottak most a vizsgálamásokban.
Nagyon sokat javult itthon a helyzet, csak azok az autók, amelyek az elmúlt 20 évben mondjuk átmentek, 4 darab átsegített vizsgán, meg aztán utána egy normálisan, azért ott nem biztos, hogy megtörtént ugyanaz a karbantartás, mint hogyha mindig mindannyiszor elvált volna az a műszaki szint, amit hozni kell Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Belgiumban.
András, szeretnélek gyorsan meglepni egy kérdéssel, most ez azért van, mert teljesen tanástalan vagyok, ez most tök más téma, hogy kaptam egy olyan kérdést, tehát jött egy olyan kérdés, hogy igaz-e az, hogy az új autókba beépített, mondjuk úgy hibakódokat építenek a gyártók, pont azért, hogy hát ha nem romlanak el, akkor a szervizhálózat éhen marad, stb. Stb. Tehát igaz ez, meg ez hogy lehet ezt utána menni ennek a témának, mert hát nyilvánvalóan én nem tudom szoftveresen ellenőrizni, hogy van-e beépített probléma, forrás a bármilyen autónak a szoftverében, hogy a vízpumpa most álljon meg 8700 kilométernél, vagy ilyen randomban esetleg, hogy ez vagy az vagy amaz. Vagy hát nyilván ebből márkakereskedések nem fognak nyilatkozni, talán ilyen hangút esetleg
szekértek, tudod, így...
Így nyilatkoznak, tudod, akinek a szemét is eltakarom még rádióban is. Úgyhogy, de ez hogy lehet ennek utána menni, vagy neked de van-e infód erről valami?
Hát ugye az autógyártó, akivel kapcsolatban van, tehát aki ért felelősséggel tartozik, az az első tulajdonos. Az első tulajdonos egész Európában, de Magyarországon is kétharmad, háromnegyed részben, vagy akár még magasabb arányban egy cég, vagy egy vállalat, amelyik flottakezelőként ad bérbe kocsikat, vagy úgy, hogy megvásárolja a céges autónak ezeket. És itt az autók általában ilyen 120-160 ezer kilométert futnak, 3-4-5 évig használják őket, és akkor utána cserélik. Nyilván a magánemberek ritkában, de a cégeknél ez a jellemző. Ezen a tartományon belül az autók minősége kell, hogy olyan színvonalat elérjen, hogy ne kelljen fődarabok javítására a motorsebességváltó, vagy akár ilyen perifériális dolgok, mint turbófeltöltő, bevecskentező rendszer, hibrid akkumulátor, ilyenek.
Kettős tömegű lentkerék, ugye az a szitokszó?
Igen, kettős tömegű lentkerék. Nyilván itt nagyon sok függ attól, hogy ki, hogy hol, hogyan, mennyire finoman használ egy autót. De alapvetően a leggaládabb igényt, tehát a minimális karbantartást megadva egy kocsinak 120-150 ezer kilométert el szoktak menni, úgyhogy nincs bajuk, sokszor még 200-at is. Én valahol 250 ezer kilométer körül érzem azt a határt, 220-250 ezernél, amíg a gyárilag beszerelt alkatrészek legyen, az generátor, lengés csillapító. Nyilván ez hamarabb is tönkre, mert jó utat feltételezve és a kötelező karbantartás megadását, nem 200-250 ezer kilométert a mai modern autóknak el kéne mennie fődarabjavítás nélkül, tehát hogy nem kell csapágyat cserélni a váltóban.
Meg tehát akkor, bocsánat, ne legyen Conteo, tehát nincs az, hogy füstös szobákban kitalálják, mint ahogy egyébként mondjuk a Volkswagen dízelbotránnyal kitalálták, hogy beépítenek egy szoftverkódot, hogy negy, oké, ezt már ezerszer hallottuk, de szóval ilyen valószínűleg nincs, hogy beépítenek olyat, hogy akkor ez romoljon el, az romoljon el, hanem egyszerűen az anyagokat úgy méretezik már, hogy jó lesz az kicsit vékonyabb lemezből, jó lesz az egy kicsit másból, nem abból a drága anyagból, és akkor majd elromlik, akkor legfeljebb, hogy jönnek, és akkor, na, szóval ezt így el tudom képzelni, de az, hogy most szándékosan beépítenek, hát végülis azt is el tudom,
de... Nem lehet ennyire egzaktul belülni, hogy valami ennyit, hogy annyit tartson, hogy a kocsikat az emberek egy része túlterheli utánfutót mondtat.
Ja.
Egynek följár, a másik az meg síkúton gurul vele, 90-100 között, a harmadik az meg döngett vele a német autópályán 260-nal.
Igen, meg valaki mondjuk tengerpart mellett használja, mindig sós a levegő, tehát ugye tehát
igen,
minden,
tehát
minden
ezek az autók ugyanott készülnek 100 000-es évente, több 100 000-es szériában általában, tehát nem nagyon lehet ezt ilyen nagyon személyre szabni, hogy akkor az romoljon el ekkor, meg akkor.
Ja.
De egyébként természetesen minden alkatrésznek van egy olyan élettartam elvárása, évben, kilométerben ez kifejezhető, ameddig tartania kell, a fölött már cseppet sem. És okay. Hát ugye a beszállítókat azért nagyon-nagyon szorongatják az autógyártók, ahogy a nagy beszállítók is szorongatják az ő kisebb beszállítóikat, és így tovább, hogy minden évben csökkentsék a költségeiket. Ugye sokszor ez egy megadott százalék, hogy mennyit kell engedni évről évre ugyanannak a terméknek az árából, és azért, hogyha megnézed egy kocsi 6-8 éves gyártási ciklusán, akkor hát lehet, hogy a végére már sokkal könnyebb és sokkal olcsóbb ugyanaz a vízpumpa például, igen, mint ami az elején még egy kicsit masszívabb volt.
Köszönöm szépen, András!
Én is nagyon köszönöm, és köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Szörényi András hallották a vezes.hu újságíróját, és közben megérkezett a kötelező SMS. Sziasztok, szia Laci, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Görögországból nem nyaralok. Itt jó az idő, üdvözlet, slágerez Zoli. Köszönjük szépen, Zolikám, igen, itt jó az idő, itt meg, tehát ott jó az idő, itt meg esik. Tehát röviden csak ennyit. Nos, pörögjünk tovább akkor ebben a témában, amit Szörényi Bandiból itt elkezdtünk, tehát hogy a magyarországi autó, használt autó vásárlás, eladás, tehát ugye összefoglalva most még egy picit várva, akkor érdemes eladni, aztán majd tavasszal pedig venni, nem fordítva. Tehát hogy mostantól jó mindjárt venni, és akkor majd inkább tavasztól eladni. Na, tehát ez az utóbbi a helyes. És akkor ígértem azt, hogy kicsit beszélünk arról, hogy érdemes-e autót behozni, vagy ez hogy működik. Szeretettel köszöntök egy új szakértőt a műsorunkban, akit úgy hívnak, hogy Horváth István, és ő a jóautók.hu piaci elemzője és szakértője. Szervusz István!
Szervusz, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Picit izgulsz így első megszólalásként?
Igen,
picit?
Picit nagyon.
Jó, nem kell, nem harap a bácsi, ugye? Tehát a lényeg az, hogy mi az a határ, mert a Bandi azt mondta itt az előbb, hogy adott esetben ilyen olcsóbb, kisebb autókat, aminek hogy a karbantartási szokása Magyarországon talán nem annyira jó, mint akár Németországban, azért is érdemes elindulni. Te mit mondasz erre? Tehát látva a komplex piacot.
Hát mondjuk millió forintos árkategória alatt annyira már nem érdemes külföldre elindulni, autót vásárolni, ugyanis ugyebár a magas üzemanyag árak miatt szállítási költségek az elmúlt években nagyon jelentősen megnőttek. A forint-euró árfolyama miatt ugyebár egyre drágább, többe kerül kint is egy használt gépjármű, és effektív, mire egy ilyen millió forint környéki autót hazahozunk, a különböző adókat, regisztrációs adó, az NKH-nál a kötelező műszaki vizsgáztatás, illetve a vagyonszerzési illeték, mire ez az egész procedúra lemegy, addigra itthon az a matek jön ki, hogy effektív ugyanazt az autót valószínűleg ilyen millió, másfél millió forint közötti sávba olcsóban meg tudjuk venni, mint hogyha kimegyünk megvásárolni.
Akkor mit mondasz, miért érdemes elindulni? Mi az, ami nagyon hiányzik itthonról, és azért érdemes is elindulni, de ügyes, és hogy kell elindulni?
Hát magánszemélynek elindulni, hát hogyha van kapcsolati tőkéje, tehát aki ebben jártas, inkább az fogja meg az ő kezét, és azzal induljon meg a nagy nyugatnak, mert aki nincs ebben benne, az nem fog szerintem elboldogulni azzal, hogy milyen procedúrákon kell keresztül menni, kitől érdemes kint külföldön is vásárolni.
De akkor kit kell vinni? Tehát mihez kell értenie? Tehát az, hogy ránéz egy autóra, hogy az megállapítja, hogy nem úgy problémás a kocsi műszakilag? Erre gondolsz?
Így van. Most nem azt mondom feltétlenül, hogy egy autószerelővel menjen, hanem egy olyan személlyel, aki úgymond az egész folyamatot átlátja, és igazából tisztában van azzal, hogy Nyugat-Európában is a minőségi használt autóknak, aminek igazolt múltja van, effektív, azok is drágák ki.
Uh-huh. Meg azt ott is keresik, gondolom, pont erről beszéltünk Bandival is, hogy az nem a magyarok tömegeire várnak, hogy itt eladják nekünk, hanem ott azt arra rácuppannak Németországban is villámgyorsan. Hát,
az az igazság, hogy a magyarok, magyar lakosság, meg a magyar vásárok fejében még mindig benne van az a sztereotípia, hogy Nyugat-Európában jóval olcsóban lehet autókat venni, ezért mennek ki a magyar kereskedők, és azért hozzák onnan, mert az hatalmas ár is tudnak generálni, de ez a valóságban nem így van. Uh-huh. Itt is, ha van mondjuk egy autókereskedőnek olyan kapcsolati tőkeje, hogy autószalonoktól tud beszerezni beszámolt autókat, ugyanúgy megadja érte a csak ugyebár azok az autók, amik oda bekerülnek, hogy beszámítás esetén effektív jóval nagyobb biztonsággal lehet azokat kint megvásárolni, de azokért a kereskedők többet is adnak, illetve vannak különböző felületek, nagyobb még az európai licitségek, akik előre felmérik az autók állapotát, de ott már online lehet licitálni ezekre az autókra. A kereskedők azokat megvásárolják, de ott is elég magasak a költségek. Az olyasfajta költségek, úgymond, hogy ezek a licites oldalak dolgoznak, úgymond az administratív költségek, plusz még akkor a szállítási költségek is hozzáadódnak, és ezáltal igazából, hogy mondjam, a lényege az az egésznek, hogy amit már elmondtam, hogy effektív, ott is egy jó kilométer futású, biztos múltú, jó állapotban lévő autónak ugyanúgy megkérik az árát, ott is a kétes eredetűekkel azért lehet probléma.
Akkor miért működik egyáltalán az import? Tehát a használt autó import?
Az import azért működik, mert azért vannak olyan modellek, meg olyan felszereltségek, amiket a magyar autópiacon újonnan se lehetett elérni. most nem kell feltétlen prémium szegmensbe gondolkodni, de egy alsó középkategóriában is voltak például a Huawei koncernen belül is olyan felszereltségek, meg vannak olyanok, amit ha most én bemennék itt Magyarországon egy új autó szalomba, azt a felszereltségi szintet, vagy azt a csomagot nem tudnám megvásárolni. Sokaknak ez is vonzó, illetve vannak különböző rétegautók, a kompaktsport autók, amiből a magyar piacon elég szűkös a kínálat, ezáltal ezeket próbálják meg ott keresni, meg a prémium szegmensbe ott van az, hogy ott azért jóval nagyobb a kínálat, tehát hogyha mondjuk valaki egy neves sportautó márkát szeretne vásárolni újonnan, vagy akár használtan néhány éves korba, néhány évesen, effektív, jóval nagyobb belőle a kínálat, ja, mint például itt van Magyarországon.
István, az előbb mondtad azt, hogy tehát vigyünk magunkkal egy nálunk, vagy képzettebb ember, tehát, hogy aki műszakilag, illetve a folyamatot is látja, és ez megragad bennem, hogy a folyamatot is látja. Mik a buktatók a folyamatban?
Hát a
műszakilag, oké, bocsánat, hogy közbevágok, az még ott is, kint is el lehet vinni, akár egy szerelőhöz, ott megnézetni, de a folyamatban milyen buktatók lehetnek?
A folyamatban olyan buktatók lehetnek, hogy azért kint is vannak különböző csalások. Tehát sokan bedőlnek annak, hogy felkerül egy nagy nemzetközi autósportára egy nagyon kecsegtető ajánlat. Jó kilométer, jó képek, jó felszereltségű gépkocsi, nagyon jó áron. Ugyebár, ha esetlegesen nem tud például németül az illető, német tolmács felhívja, ott beszélgetnek, elmondja, hogy küldjenek ki foglalót, mert rengetegen érdeklődnek az adott autóra, más országokból is. Kiküldik a pénzt, se autó, se pénz. Tehát, és még mindig bedülnek ennek sajnos.
Tényleg?
Ez az egyik. Igen, igen, igen. Hát a kecsegtető ajánlat meg az, hogy olyankor, amikor az embernek van egy elgondolása, és megvan neki a rég vágyott álma, ha még csak képen is, meg adatokban minden stimmel, ugyebár azért bedőlnek, mert lehet, hogy csak azt mondja az eladó, hogy utaljon ki 200-300 eurót, és kiutalják, de ezt valószínűleg ugyebár nem csak ezzel az egy személlyel fogja az a csaló eljátszani, tehát azért még mindig vannak ilyen dolgok, illetve a másik a folyamatban az, hogy Nyugat-Európában és a portálokon megjelennek például amerikai modellek. Uh-huh. Amit lehet, hogy egy hozzá nem értő nem fog észrevenni. Az amerikai modelleket elég nehéz Európába forgalomba helyezni, abból kifolyólag, hogy nincsenek meg az EU-ba elfogadott szabványjelölések akár a lámpákba. És az már kizáró ok, akár egy magyarországi forgalomba helyezés esetén is. Tehát érdemes azt megnézni, hogy az adott autóhoz rendelkezésre áll a törzskönyv kint is, ott ugyebár, ha kimegyünk autót vásárolni például Németországba, akkor tudni kell azt, hogy be kell menni úgymond egy helyi okmányirodába, ott nem a sárga idéglenes rendszámot, hanem a piros idéglenes rendszámot, ami úgymond a toll rendszám, egy hónapra szól, azzal lehet mozgatni az unión belül az autót, annak is van egy pluszköltsége, és ez most, aki nincs ebben benne, meg még nem ment végig egy ilyen procedúrán, az nem fogja tudni, tehát az nem csak annyiból áll, hogy én most egyet gondolok egy reggel, és akkor autóba ülök, vagy felülök egy vonatra, és akkor kimegyünk, tegyük fel Münchenbe, hogy akkor mi most ott megveszük a rég áhított autót, és akkor beleülünk, és hazajövünk, hanem ott is azért az... ez papírmunkával, tehát ott is van bürokrácia.
Igen, igen, igen. De azt nem is érdemes egy autóért gondolom elindulni, hanem...
Hát ez érdemes egyszer, tehát főleg egy ekkora út során azt is mérlegelni kell, hogy ott valószínűleg a külföldre megyünk, azért számolni kell azzal a költséggel is, hogy valahol meg kell szállni. Illetve, ahogy említetted, érdemes talomba tartani több autót. Itt most nem úgy értem, hogy két autóra induljunk el, hanem ugyanabból a típusból, vagy ha esetleg két-három modell az elképzelés, de azokból is legyen alternatíva, mert lehet, hogy mire kiérünk, mivel Nyugat-Európa, főleg Németország, tehát az Európai Uniónak az országaiból rengetegen oda járnak vásárolni. Tehát megvan rá az esély, főleg egy jó vétel, ami most nem feltétlenül az árazásra gondolok, hanem úgy paraméterekben jó vétel. Az valószínűleg az Európai Unió területéről nem csak mi néztük ki, hanem más is.
Igen. Tehát lehet, mire odaér, már nincs is ott.
Hát igen, lehet, hogy lukra megy az illető.
Most, bocs István, hogy így a, hát most stílusosan azt mondom, hogy mély vízbe doblak be egy első szakértésedkor itt a műsorban, hogy szerintem most külön extra problémát jelenthet, hogy Európát ellepte a víz, és adott esetben, ahogy híradokban láttuk, sodoródnak autók, stb. A szépen ki lehet szállítani, szépen ki lehet takarítani, aztán inkább adjunk túl rajta. Ez valós probléma, hogy árvíz károsult autókat próbálnak rásózni olyanokra, akik esetleg nem olyan területen laknak, tehát fogalmuk nincs, hogy egy autót így hogy kell megállapítani, megnézni, hogy ez az-e. Tehát ez valós probléma lehet?
Lehet valós probléma, de hát én 2005-től vagyok úgymond a magyar autókereskedelem világába. Én azt láttam, hogy azért a hosszú évek alatt tisztult sokat a piac, még lenne mit tisztulnia. Tehát régebben ez számottevő volt itt a magyar piacon, de ez már Magyarországra, meg a magyar kereskedőkre a szigorodó jótállási, illetve szavatossági törvények miatt annyira nem jellemző. Az a baj, ki lehet takarítani egy ilyen autót, meg szépen fel lehet készíteni eladásra, meg kiszárítani egy ilyen autónál, az igazából egy időzített bomba. Tehát ott,
de bocsánat, nekem vevőként van ezzel dolgom? Tehát, hogy át kell néznem úgy egy autót, vagy akkor majd később egy szavatosság az véd engem?
Hát, igazából a szavatossági dolog, arról lehetne akár egy egész műsor.
Jó, mert csináljuk.
Leszabályozva konkrétan.
Jó? Én benne vagyok.
Nincs leszabályozva, sajnos. Tehát nem tudom, hogy szavatossági...
De mindegy, de akkor nekem vevőként ezzel dolgom van, hogy meg kell állapítanom valahogy, hogy az nem árvízkárosult autó.
Hát, azt szerintem egy random vásárló, aki kinéz egy portálon egy autót, és azt mondja, hogy na, ezt elmegyünk itt Magyarországon megnézni, és hogy ez most olyan árvízkárosult-e, vagy nem, ez szerintem nagyon kevés, aki ezt meg tudja állapítani. Erre már vannak cégek Magyarországon, akik állapotfelméréssel foglalkoznak, mobil állapotfelmérők, akik a vásárlói és fogyasztói igények alapján az adott helyszínre, kereskedőhöz, magánszemélyhez oda mennek, és felmérik az autó állapotát. Ott egy műszeres diagnosztika se fogja ezt kimutatni. Ott azokat az ismertetőket kell tehát megtalálni, de az igazság, ahhoz meg, az most így csúnyán fog hangzani, de az autó belsejét jófornán szét kéne bontani, hogy a szőnyeget kivenni, hogy most alatta esetleg maradt-e homokos, kiszapos rész, ami arra utal. Tehát az sem egy olyan egyszerű megoldás, de igen, tény, hogy mondjuk egy ilyen autó, az abból is időzített bomba, hogy az előbb említettem, hogy ott, ha például a kábelköteg elkezd oxidálódni, a későbbiekben gubancot okoz, akár a motorvezérlő elektronika megadhatja magát, az se kis tétel, tehát ott elszaladhatnak a költségek. Hát most egy jó tanács a leendő vásárlóknak, hogy most az elkövetkező időszakban azokból az országokból annyira nem érdemes vásárolni.
István, köszönöm szépen!
Nagyon szívesen.
Horváth Istvánt hallották. Köszönöm. A jóautók.hu piaci elemzőjét. Köszönöm szépen, hogy velem voltak, jövő héten folytatjuk Pető Attila Kressz professzorral. Studer Dani adásrendező nevében is búcsúzom, Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.